Füles bagolyolvasó. Krúdi Gyula, utolsó szivar az arab szürkénél. Az ezredesnek aznap agyon kellett lőni egy embert a kaszinó megbízatásából, miután a Velszi herceg látogatásáról elnevezett angol szobában így döntöttek az urak. A párbaj délután tartják meg a kaszárnyában, annak az embernek, aki a kaszinót megsértette, nem szabad élve eljönni a helyszínéről. Az ezredes vállat vont. Jó, hát majd belelövök az újságíróba, mondta hegykedvűen. De közben nagyon megéhezett. Éppen csak annyi volt izgalma, amely a halálos párbaj napján elfogta. Fertelmes, soha nem érzett és égvet rajta erőt. Éhes volt a gyomra, éhes volt a szája, félálomban forgatta a nyelvét, szájában soha nem érzett, soha el nem ért ételek ízeivel. Azt mondták neki, hogy az az újságíró, akit a kaszinó angol szobájában halálra ítéltek, és az ítélet végrehajtását rábízták, az ország legjobb céllövője. Az újságíró olyan koldus szegény, hogy tepertőt vacsorázik esténként, papírosból, 10 körmével, a sót a mellénye zsebében tartogatja, és a retek, hagyma az íróasztal a fiókjában várja, amíg a tepertőt elfogyasztja, jóborra persze nem telik neki, ezért messzi utakat tesz meg, amíg valamely olcsó kocsmát elér, ahol hideg bort lötyenthet égő gyomrába. Az ezredes, aki legfeljebb annyit szokott gondolkozni az élet és halál dolgai felett, mint egy bástya a sakjátékban, fertelmesen megéhezett, és olyan gusztusok vettek rajta erőt, mint az asszonyokon szokott bizonyos állapotokban. Végül még meszet eszem, morfondírozott magában az ezredes. Civilben volt, bő esőköpönyeg volt rajta, kanári sárga cipője nyikorgott, boternyőt vitt a kezében, benézegetett a csukott fiákerekbe, mert azt hitte, hogy álruhájában onnan nem ismeri fel őt senki, amint a párbaj előtt némi bolyongást tett az esős városban. Ezt az órát úgy sem mondja el soha senkinek, azért bizonyos habozás után, körültekintés, gyanakodások után, végül csak elszánta magát, és beugrott egy külvárosi hentes üzletbe. Őszülő bajszának egykedvűen köszönt a hentesné, az a mindenkori hentesné, a maga zsiradékos ruhájában, fehér kötényében, könyökig felgyűrt ruhájú, pállott karjaival. Az ujján a karikagyűrű már elég mélyen be volt nőve, tehát régi házi asszonynak számított, mint ahogy a faderekakban is elmélyednek a tavaszok jegygyűrűi. A tepertő éppen frissiben párolgott, szagoskodott, ingerkedett a hentesné apró orra előtt, és az ezredes a tepertős tálra mutatott. Egy fél kilóval, mondja az ezredes, az sok lesz, uram, szólalt meg most az asszony olyan intelligens hangon, hogy az ezredes meghökkent. Ebből a tepertőből elegendő néhány dekával is, így, uzsonna idején. Különben nem állnék jó gyomra állapotáért. Nem könnyű étel, adjon tehát 20 krajcár árut, felelte mogorván az ezredes, aki nem szerette maga körül az okoskodásokat. A hentesné verses könyvet vett elő, amelyből kiszakított néhány lapot, hogy Staneslit formáljon belőlük. Az ezredesnek eszébe jutott az ő újságírója. Azt mondják, hogy az is verseket ír. Miféle versek ezek? Kérdezte, mintha álruhájában álló foglalkozású embernek akarna feltűnni itt a hentesné előtt. Járt ide egy császár szakállas öreg úr, aki verses könyveket hordott nekem. Ismeri talán, Vajdának hívják, Vajda Jánosnak, ismerem, felelt elpirulva az ezredes, most nem mondott igazat. De csak nem állhat sokáig diskurzusban egy ülői úti hentesnével. A hentesné még kiválogatott néhány húsos zöld paprikát is egy kosárból, nagy darab barna kenyeret szelt le. Csak tessék eltenni, mondá jó lelkűen, mi alatt a papírosba burkolt csomagot átnyújtogatta az ezredesnek, hogy az esőköpenyege belsejében elhelyezze azokat. Az ezredes maga sem tudta, hogy miért engedelmeskedik ennek a soha se látott asszony szemének. Aztán miféle kocsmában lehetne ezt elfogyasztani? Kérdezte bizonyos leereszkedéssel. Itt van közelben az arab szürkéhez címzett kocsma. Egy simli meg egy cigány van a cégérébe festve. Csak tessék nyugodtan oda menni, ott adnak sót is, bort is, mondta a hentesné, és már elgondolkozva nézett ki a nyitott ajtón, mintha újabb vevőket várna. Az ezredes vadász kalapjához emelte a két ujját, aztán boternyőjét lóbálva kiment a hentesboltból, s alig vette észre, hogy már odabent is ül az arab szürkéhez címzett kis kocsmában. Az embernek csak az első lépést kell megtenni az ülés útján, a második lépés már természetszerűleg következik. Az ezredes, a kaszinó tagja, valóban még álmában sem gondolhatta, hogy valaha az arab szürke vendége legyen. Hallotta, hogyan néha a kaszinó társalgójában, abban az ünnepélyes teremben, ahol még a bőrfotelek is bronzból látszottak öntve lenni, nem csak a kandalló díszei, hallotta is, hogy a fiatal grófok milyen mulatozásokat csaptak némely reggel bérkocsisokkal a külvárosi kocsmákban, ahol Verkliszó mellett táncoltatták a konyha személyzetet, de ő a maga részéről soha se gondolt arra, hogy ebben az életben valaha egy ilyen külvárosi kocsma vendége lehessen. És íme, most itt ül, veres terítékű asztal mellett, fekete nyelű kést és villát, valamint porcelántányért tesz elébe egy felgyűrt ingújú legény, aki voltak éppen csak azért él, hogy a sörös hordót félkézzel felemelje, ha majd megtelik a kocsma látogatókkal. Hogy hívnak, fiam? Kérdezte az ezredes atyai hangon. Jánosnak hívnak, felelt a legény minden jelentőség nélkül. No hát, János fiam, tudd meg, hogy én még ma agyonlövök egy embert, akit sohasem láttam, akit nem ismerek, akit elém beállítanak, mint egy csajbát a katonaságnál. A Jánosnak nevezett legény talán nem is értette meg az ezredes szavait, mert voltak éppen már hosszabb idő óta várakozott a friss csapolásra, csak a klinikai szolgák megérkezését várta. Ezeknek az egyenruhás embereknek a megérkeztével adatott meg arra nézve a jel, hogy érdemes a hordót a szokott ceremóniák közepette csapra verni. A lókereskedőknek, akik az egyik sarokasztalnál kártyáztak a termetes kocsmáros vezetése mellett, amúgy is inkább spritzer kellett, mert azt maguk mellé állíthatták a székre, és a szivar vagy pipahamut akkor halászhatták ki belőle, amikor éppen akarták. Az a néhány futó vendég, bérkocsis, akinek erre volt fuvarja, hullaszállító kocsis, hivatalos kézbesítő, postás, lovasúti, akinek éppen erre volt dolga, amúgy sem szokott mást inni, mint bort, mert a borban több az érték, mint a sörben. Csak a klinikai szolgák jelentették a komoly sörözőket, akiknek volt elég idejük a sörök elfogyasztásához és a sörök mellett szokásos beszédek meghallgatásához. Mert odaát amúgy is befejeződött a mindennapi voncolás, az életunt tanár véglegesen megmosta a kezét, megszédulázta a hullákat, amelyeket már végleg el lehetett temetni, míg másokéra talán holnap is szükség lehet, hogy az ördög vinné el a szokásukat. Mondom, a klinikai szolgák huzamosabb látogatóknak ígérkeztek, miután dolgaikat elvégezték. János tehát mit sem felelt az ezredesnek. De talán az ezredes nem is várt feleletet, mert szótlanul kiteregette maga előtt a tepertőt tartalmazó papírosokat, a hűvös zöld paprikát, nagy élvezettel szelt a barna kenyérből, és azon a ponton volt már, hogy hozzákezdjen a falatozáshoz, amikor János megint előlépett a mérőasztal mellől. Sört vagy bort? Kérdezte vakmerően. Egy jó korsó sört? Felelte az ezredes, pedig a szívbillentyűi miatt egy katonaorvos eltiltotta neki a sörivást. János bólintott, mert tudta, hogy még egy korsóval kell lenni a tegnap megcsapolt hordóban. És már indult is a csap felé, amikor hirtelen megállott. Nem, mégse adhatja oda az ezredesnek ezt a tegnapi sört, mert azt voltak éppen egy környékbeli házmesternek szánta, aki elcsapott a kezéről egy leányt, de azért minden este ide küldözgeti sörért a kisfiát. Tessék inkább bort inni, mondta János visszakiáltozva az ezredeshez. Az ezredes felfortyant. Volt maga katona, így tanítják manapság a katonákat. Sört kértem, sörre van kedvem. Azt a hullaszállító kocsisok és más alkalmi vendégek az ezredes asztala felé pillantak, amint hogy a söntésben és szalonokban egyformán szórakozásuk az embereknek a hangos szót meghallani. Aki hangosan mer beszélni, az nem lehet mindennapi ember. Gimim, János, mond most a gazda, aki valamely bonyolult kártyapartiba volt elmélyedve. Gimim. Kiáltotta, és a kezében tartott kártyával nagyot ütött egy másik kártyára, amely véletlenül az asztalra, a kék abroszra került. Az ütés után fürkésző pillantást vetett az ezredesre, aki az ő kocsmájában hangosan mer beszélni. A gazda valaha fiákeresmester volt, elég jó emberismerete volt, de még az ő tekintete se ismerte fel a kaszinó tagját a sárga cipős zsentlémemben. János tehát a hordó többszöri megdőltetésével kicsapolt még egy korsóval a tegnapi hordóból, és a csap alatti maradékot a lyukon át kiöntötte egy edénybe, amelyet majd talán mégiscsak megmenthet az ellenséges házmester részére, aztán elrúgta a hordót, mintha arra többé az illetben semmi szükség nem volna. Hiszen ott volt már az új hordó a mérőasztal alatt, a klinikai szolgák bizonyosan megörvendeznek neki, és beváltják ígéretüket, amelyeket Jánosnak tettek arra nézve, hogy falusi sógorasszonyát, aki egy régi pattanását akarja meggyógyítatni, majd gondjaikba veszik. Az ezredes pedig ez alatt 10 ujjával eszegette a tepertőt. Egyik keményebbre volt sülve, a másik lágyan omlott el a szájában. mint az élet, gondolta magában az ezredes, és eszébe jutottak mindenféle fiatalkori évek, amikor vidéki garnizonokban szolgált, és tiszti szolgájával a hónap vége felé titkon tepertőt hozatott a hentestől, otthon maradt, mintha már hadnagykorában is törzstiszti vizsgára készülődne, ahelyett, hogy követte volna bajtársai példáját, akik a nem fizetett vacsorához a nagy vendéglőben azért ittak meg annyi pezsgőt, mert a puszta vacsorakontót szégyelték volna. Pezsgős számlával garnírozva a hitelt, ezen igazán nem lehetett megütődni senkinek. Még borotválkozni is megtanult, mint mondá, csak azért, mert idegen kezet nem ereszt közel az arcához. A sámfákat maga verte be a csizmáiba, mert a legénye ügyetlen volt. A finom bajuszpedrőt pedig elzárta szekrényében, mert a tiszti szolga szemében egyszer alattomos pillantást vett észre a bajuszpedrős skatúja felé. Ó, ezek a régi tiszti szolgák, még arra is hajlandók voltak, hogy az orvosságot bevegyék a gazdájuk helyett, de a bajuszpedrős skatujának ellenállni nem tudtak. Az ezredes evés közben megemelte a sörös kancsót, és gyanakodva az ablak felé fordította. Bizonyosan az a kófic is, akit ma a más világra küldök, ilyen tiszik, mert jobbra nem telik neki. Gondolta magában az ezredes, behuny szemmel hajtott fel a korsóból, mintha a makófic lelki üdvösségéért inna. S az ezredesnek ízlett a sör. Isten tudná megmondani, hogy mi az íz, amely az állott sörből fakad. Mintha a komló virágozna ki benne, mintha csillapítana, mérsékelne, jól lakatna ízével. Az állott sörnek éppen úgy vannak kedvelői, mint a frissen csapolt sörnek. Miért isszák némely vidéken csizmából a sört, miután azt felhajtani amúgy sem tudja egyszerre senki? És az igazi sörivók, a rendes emberek miért nem kapnak mohón a frissen csapolt sör után, hanem kivárják megülepedését, miközben elgondolkozó szemmel nézik a kriglit? Van valami rejtély a sör körül, amely rejtélyre voltak éppen sohasem jő rá emberfia. Ilyen féléket gondolt magában az ezredes, miközben keserű sörét iszogatta, a tepertő apróságait felszedegette, a zöld paprika szára körül még mindig felfedezett apró, kis húsos darabocskákat, amelyeket onnan kivagdalni nem volt utolsó élvezet. És a barna kenyér majdnem olyan tüneményes volt, mint az egykori prófunt, amelyet valahol, valamerre egy hadgyakorlaton evett, és a prófunton megérződött a nyergek és lószerszámok szaga. Most már barátságosabban tekintett körül az ülői úti kis kocsmában, miután a matinta pocsékoló kivégzéséhez még éppen elegendő ideje volt. Az élet furcsa gondolta magában éppen a kaszinó ezredese, amikor a kosmáros nét pillantotta meg, aki bizonyosan most kelt fel délutáni szendergéséből és töntörögve végig haladt az ivóban, hogy elsősorban megnézze a férjét, vajon nem kaphatná-e rajta olyan bűncselekményen, amely miatt majd estére a családi szobában komoly szemrehányásokat lehetne tenni. Borsócskám, kiáltott fel a termetes kosmáros, amikor nejének lopakodó közeledését a mahangtalan és örök életű posztó papucsokban észrevette. Lekapta a fejéről piros bojtos sapkáját, amelyet nem emelt meg senki előtt, és meglengette azt a levegőben. Borsócskám, kiáltotta még egyszer, aztán nagyot durrantott a kezében levő kártyával az asztallapján, mint a nyerők szoktak. Ezzel a durrantással bizonyára a felesége délutáni álmát akarta helyreigazítani, mert az asszonyok délutáni álmai lehetnek veszedelmesek is. Néha megálmodják az igazat, és akkor többé nem lehet beléjük visszacsókolgatni a régi lelket. Féltékenység szokta kínozni az ilyen délután alvó kocsmárosnékat, akik mindig azzal a gondolattal ugranak fel csak félig lehúzott éberlasztint cipőikben, hogy éppen most kapják rajta az urukat a szolgálóval való szerelmeskedésben. Lehet akármilyen tekintélyes, tiszteletre méltó múltja egy kocsmárosnak, dicsekedheti kapjával, anyjával, akiktől családi erkölcsöt tanult. Olyan kocsmáros még nem akadt a világon, akire méltán ne lett volna féltékeny a felesége. Pedig ugyebár nehéz dolog egy kocsmárosnak elszökni a maga otthonából, hogy méltatlan szenvedélyeknek éljen. Pedig, ugye, nehéz eltévedni a maga kocsmájából más, idegen kocsmákba, ahol persze hitelben lehet dorbézolni, mint szakmabelinek. Hiába veszi el este a pénztárcát az asszony. Pedig, ugye, szinte a lehetetlenséggel határos, hogy egy ismert kocsmáros szerelmi kalandokba bonyolódhatnék a maga környékén, mert hiszen ez megakadályozná üzleti tevékenységében. És a kocsmárosnék a világ kezdete óta mindig aggodalommal hajtják fejüket délutáni álomra. Ezért durrantott kártyáival akkorát az arab szürkéhez címzett vendéglő tulajdonosa, amikor cimborák között üldögélve, megpillantotta a feleségét. Az ezredes is szemügyre vette a kocsmárosnét. Jelenség ő, akit joga van minden vendégnek megszemlélni, akár vérmes, akár jámbor gondolatok kíséretében. Az ezredes a következőket gondolta a kocsmárosnéról. Nem egészen értéktelen asszony, habár persze Denise grófnőt vagy más ismerőseimet nem igen lehetne hozzá hasonlítani. Helyes volna, ha a nép és a polgárság asszonyai sok ilyenféle női lényt tartalmaznának. Tudnillik az ezredesben még néha-néha felfortyant a gőg, amikor a maga hivatottságára gondolt. Voltak éppen ma délután egy embert kell kivégeznie, aki megsértette az újságjában a kaszinót. A mellény gombja tájékán azonban megmozdult valami idegszál, amelyről idáig vajmi keveset tudott, és az idegszál megint fertelmeséséget jelentett gazdájának. Ha babonás ember lett volna az ezredes, még tán valami különös intésre is gyanakodott volna. De nem volt babonás ember, ugyanezért hódolat teljes pillantásokkal kísérte a kosmáros né mozdulatait, amelyek egyszerre rugalmasak lettek, amikor férjét csak kártyás cinkosok, nem pedig konyhai szolgálók között találta. Nincs nagyobb szégyene egy asszonynak, mintha a saját szolgálójával csalja meg őt ura. A kosmáros né jókedély hangulatban tehát vállalta, hogy az ismeretlen vendég fejbólintásait, köszöngetését észrevegye. Mivel szolgálhatok? Kérdezte a kocsmáros né, amikor az ezredes körülbelül tizedszer is köszönt. Az ezredes, mintha álmában beszélne, itt, az arab szürke volt hajtása alatt így szólott. Nem kell azt hinnie, asszonyom, hogy valóban az vagyok, aminek különös öltözetemben látszom. Igen rendes társadalmi állásom van, csak pillanatnyi körülmények kényszerítenek arra, hogy olyan ruhában mutatkozzam, mint bármely polgári egyén a városban. Ismétlem, asszonyom, csak annyi az egész, hogy idő előtt fel ne ismerjenek, mielőtt dolgomat bizonyos úrral, bizonyos helyen ezen a környéken elintéztem. És az ezredes ekkor valamely irányba mutatott, amelyről a kosmáros né alig találhatta ki, hogy az irány az ülői úti kaszárnyát jelenti. A fogadós né a köténye zsebébe nyúlt, és türelmetlenül megcsörgette a kulcscsomagját. Talán a férjemmel beszélne, ha valamely kívánsága van, felelt egészségesen az asszony, és már távozóban is volt posztó papucsaiban. De az ezredes felé lénkült. Ez a dolog, az én ügyem pedig csak egyedül nagyságos asszonyra tartozik, mond az ezredes hirtelen elhatározással. Szeretnék valamely olyan ételt enni, amely véleményem szerint egyedül az arab szürkénél található. Mi legyen az? Kérem, hogy ne nevessen ki furcsa ötletemért. Én például most valamely pörkölt maradékot szeretnék enni, mely délről a fazék fenekén maradt, és jól összefőtt a maga levével. Nem baj, ha kisé megkozmásodott is. Én ugyanis azt hiszem, hogy minden ételnek a vége jó, amely legtovább főtt. És pénzem is van, ami vendégeink korán reggel szeretik a perkeltet, mondta a kocsmárosné. A pörköltet. A perkeltet? Felelt a kocsmárosné. Majd utána nézek, hogy van-e valami maradék a konyhán. Délben marha perkelt volt. Az ezredesnek villogni kezdett a szeme, pedig a szemöldök bozontok már régen nem voltak ehhez hozzászokva. A kosmáros né darab idő múltával kiszólott a konyha ablakon. János, add oda ezt az úriembernek, szólt, és becsapta az ablakot. Hát valóban pörkölt maradék volt az, amelyet János otromba hújjaival a tányéron hozott. Sűrű volt a leve, mint a kifőtt paradicsomé. Kozmás a húsa, és többnyire csak olyan csontos darabok voltak benne, amelyeket a kosmáros né egyetlen vendégnek sem adott volna oda. Hiszen valószínű, hogy a különös úriembert amúgy sem látja többé az életben. Az ezredes nagy deliciával nézegette a húsdarabokat. Villájával megforgatta egyiket másikat, különösen a kozmásabbakat, mintha ezeket kedvelné leginkább. A csapos legény darab ideig bizonyos leereszkedéssel állott mellette. Olyan étel volt ez, amelyet még az erre tévedő komfortáblisok se vettek volna szívesen, mert ezek a kocsisok is a frisset szerették az ételben. Az ezredes, miután kiválasztott egy kedvére való darabot, a csontosak közül, szájában megforgatta a húsneműt, és a stílszerűség kedvéért ujjával piszkálta ki a csontot a fogai közül. Úgy látszik, minden áron el akar zülleni. Tudja, János, mondta a pörkölt csont szopogatása közben, én az osztrigát is szeretem, de ma ilyen fura gusztusom van, hogy olyan ételeket egyek, mint amilyen ételekkel valahol, valamerre, valaki táplálkozni szokott, hogy annak az embernek a helyébe képzeljem magamat. Igen, olyan akarok lenni, mint egy nyavajás kófic, aki most valahol a végrendeletét írja, ha van hozzávaló esze. Én ezt a perkeltet vezeklésből eszem. Előre bocsánatot kérek, előre bejelentem a szándékomat, mert nem akarok váratlanságokat előidézni. Egy úri embernek, mielőtt valaki arcul ütne, illik előre figyelmeztetni azt a bizonyosat, aki a pofont előbb-utóbb megkapja. Csak a haramia ütorvul, hátulról. Én előre figyelmeztetem az úri embert, hogy rossz vége lesz a dolognak. De most halál a küszöbén leereszkedem hozzá, megbékülök vele, vezeklek vele együtt, ha bár én igazán ártatlan vagyok. A csapos legény gyufaszállal piszkálta a fülét, mintha egy árva szót sem értett volna a vendég szavaiból. Nem tanácsos itt verekedni. A gazda nagyon erős ember. Az ezredes mosolygott a bajsza alatt. Mintha csak azt akarta volna mondani, hogy állöltözete nagyon sikerült. Senki se ismeri fel benne a kaszinó tagját. A megmaradott kenyérből hintett a pörkölt zavdba, és a villájára tűzdelte. Látom, hogy itt értenek a pörköltaj elkészítéséhez, úgy érzem, hogy paradicsom is volt a lében, pedig az nem mindenütt szokásos. Az odasült zöld paprika és krumpli is megteszi a magáét. De mégiscsak az a legérdekesebb, hogy az egész ételnek olyan íze van, mintha már nagyon régen készült volna azoknak a fiákereseknek és más vendégeknek a részére, akik valamely jogból nem tudnak visszajönni. Várakozni kell nekik, ereszt alatt kell áldogálniok, bele kell bámulniok a járókelők arcába, és privát mulatságként ki kell számítaniok, hogy ki állna be vendégnek a járókelők közül, ha a kocsi véletlenül nem volna elfoglalva. Szerencsére azonban el van foglalva a kocsi, a pasasér valamely szép hölgynek udvarol egy olyan emeleten, amelyet a kocsissal nem szokás közölni. Úgy látszik mostanában nem jönnek ide a kocsisok. Tudakozódott az ezredes. A csapos legény jóformán maga sem tudta, hogy miért felel az idegennek, aki semmi körülmények között se állná meg helyét az ide való vendégek között. Azt se lehetne rámondani, hogy a rendőrségtől jött, hogy itt valami után nyomozzon, mert hiszen a rendőrségi emberek hamarosan felismerhetőkké teszik magukat, ha nem a szokásaikkal, hát a hangjukkal. A csapos legénynek tehát még jobban le kellett ereszkedni a vendéghez, amikor kérdésére felelt, miután az a házmester sörét megitta. Talán lovat akar eladni az úr. A fiákeres gazdák csak úgy hatra szoktak jönni a Ferenciek teréről, a Gizella térről meg azokról a helyekről, akinek merre van dolga. Az ezredes csak nem megfukkant nevettében. Valóban nem árt néha napján álruhába öltözködni, hogy az ember megismerkedjen a néppel. Rudolf Királyfit sokszor kárhoztatták a kaszinóban, hogy nem viselkedik mindig rangjához méltóan, de íme kiderül, hogy a Királyfinak volt igaza, amikor álruhájában elvegyült a nép között. No hiszen csak az kellene, hogy Lucianovics, Van Petics, Müller, vagy valaki a kaszinó fiákeresei közül itt találná az arab szürkénél. Volna másnap heccelődés a kaszinóban, nevetett, de tisztára törölte a tányért a piros zaftoktól, még a kenyérhéját is felhasználta erre a célra. Azt mondják, hogy a mágnások sokat esznek, fordult most szemhunyorgatva a csapos legényhez. Nem tudom, hogy kimehetnék-e a nagyságos asszonyhoz a konyhába, mert nem ismerem ő nagysága természetét. De minden esetre szeretném tudni, hogy nincs-e odakint valami kis disznóhús maradék. Persze hideg disznó pecsenyét gondolok, amelyből éppen csak a vége a reszlie a csontja marad meg az abgesnit tesz, mint mondják. Csak éppen egy falatnyit, amelyet már nem is lehet egy komplett porciónak eladni, de az ilyen magamfajta délutáni vendég ezt szívesen eszi. Bizonyosan az a halálra ítélt lurkó is ilyesmit szokott tenni, amikor az éjszakai korhelykedés után felébred a tömeglakásban, vagy a menedékhelyen, ahol az ilyenfajta emberek lakni szoktak. Meg vagyok győződve arról, hogy ég a gyomra, fáj a feje, kábult a halántéka, talán éppen az állokházban van most a barátja kabátjáért. Az arab szürke vendégének tagadhatatlan szerencséje volt mindenben, amelyet fékezhetetlen gyomoridegei ezen a napon elképzeltek. Az ezredes gyomra, amelynek éppen olyan borlopó alakja volt, mint a legtöbb emberi gyomornak, valamiképpen nem érezte jól magát ezen a napon, ideges tünetek mutatkoztak benne, amelyek befolyásolták még az ezredes szigorú gondolkozását is. Miért kíván ez a gyomor mindenféle olyan ételeket, amelyeket az ezredes sohasem vehetett volna tudomásul, csak éppen a mai napon, akkor is szánalomból szegény ellenfele iránt, akihez jó szívűségében odáig akart leereszkedni, hogy pusztán kavalériából szegényes életmódját akarta utánozni. Ne mondhassa, hogy egy életpáholyban ülő úr durrantotta le, hanem egy olyan valaki, akinek volt érzéke a szegénység bajai iránt is. A csapos legény valóban visszatért egy darab disznóhússal, mégpedig a karajnak azzal a végével, amely leginkább megsült volt, maradt rajta némi konyhakorom is, és csontok szerepeltek, mint égtörők, amelyek próbára teszik a fogakat. Némelyek a karajnak a szép, sima, egyenletes részeit szeretik, de az ezredes mindenben hasonlatos akart lenni nyomorult ellenfeléhez, mert azt hitte, hogy annak a bizonyos újságírónak amúgy sem telik jobb falatokra. Csak éppen retket és hagymát kért az ételhez, pedig ezektől a szagosítóktól egyébként tartózkodni szokott. Módonban lett volna a kaszinóban reggelizni, talán éppen rákot, amely ezekben a hónapokban jónak mondható, magyarázott az ezredes a csapos legénynek, akit furcsaságával lassan a bűvkörébe vont. Ismerem Finkelstein kisasszonyt is, aki a rákokat a kaszinó konyhájának szokta liferálni, és ebéd előtt is étáimban a piacon figyelmeztetni szokott, hogy miféle rákokat szállított ma a kaszinónak. A múltkor megtudtam a kisasszonytól, hogy az apró, levesnek, tölteléknek való tiszai rákok mellett egy különösen nagy rákot küldött a kaszinónak. Ennek a ráknak csak egy ollója volt, mint egy kard. Valóságos buzogány a farka. Ezt a rákot kísérjem figyelemmel, vajon mi történik vele a kaszinóban. Nyomban a kaszinóba siettem tehát, és bejelentettem igényemet a féllábúrákra. Valóban igen szép porció lett belőle, miután még három más rákkal garnírozták őkelmét. Ez a három kisebb rák is a családhoz tartozott, mert ritka példányok voltak. De az öreggel egyik se vetélkedhetett. Az embernek szemesnek kell lennie, ha jó falathoz akar jutni. Igazam van János, az ezredes szavaitól talán más, jelentékenyebb ember, mint az arab szürke csaposa, is zavarba jöhetett volna. Az ezredes vagdalta, majd csontjairól rágicsálta a hideg disznóhúst, hogy minden tekintetben hasonlatos legyen ahhoz a nyavajáshoz, aki talán ugyanígy eszik valamely kocsmában, ha ugyan van neki pénze ennivalóra. Az ezredes jó ember volt, és szívesen látta volna vendégül azt a nyomorultat, akit a kaszinó határozatából kifolyólag ma délután 6 órakor a más világra kell útba igazítania. Természetesen egy másik asztalnál kellene ülni ennek a bizonyosnak, mert a legjobb szív sem szegheti meg a lovagi könyvek szabályait. Hányszor kénytelen egy fedél alatt ülni például halálos ellenségeivel a társadalmi úri ember? Utóvégre nem lehet botrányt csinálni minden véletlen találkozásból. A sült hús vége valóban jól át volt sülve, az ezredes evés közben valamiféle ígéretet tett Jánosnak arra nézve is, hogy ha megint erre lesz dolga, és kezével hátrafelé mutatott, nem mulasztja el látogatását az arab szürkénél. Sajnos, előre nem tudom megmondani a napot, mond az ezredes, amikor a keze ügyébe került retket felvágta, és figyelmesen szemügyre vette annak a húsát. A retken látszott, hogy szakemberek látogatják az arab szürkét, mert kifogástalannak bizonyult minden felvágott retek. Könnyed verejték mutatkozott hófehér húsukon, de nyoma sem például annak a barna hernyónak, mely féreg útjában a retek szívéhez alattomosan közeledik, nyoma sem a fásult, rothadásos részeknek, melyeknek a megpillantása úgy elszomorítja a retek szakértőket, mintha arra gondolnának, hogy már nincsenek a világon sem tisztességes emberek, sem retkek, a külszíncsal, és pudvás lehet belülről a legbecsületesebb gyümölcs is. Az ezredes retkei nem csaltak. Valóban azt adták belülről is, amit külsejükkel ígértek. Egészséget, az ezredes ropogtatott, retket, szegények ételét, amelynek fogyasztása sok mulatságos megjegyzésre adott alkalmat bizonyára már az arab szürkében és más előkelő fogadókban is. Az osztrigát is nagyon szeretem, szólalt meg az ezredes a retekevés ceremóniái közepette, mire János valóban gyanúsan nézegetett vendégére, hogy vajon nem akarja-e őt végleg falhoz állítani ez az idegen ember. De ma csak ez a koszt járja, bőti koszt, a vezeklés kosztja, mert az embernek valahogy mégiscsak gondoskodnia kell a maga lelki ismeretéről is. Ha teli hassal, francia pezsgő hangulatában puffantom le azt a szegény ördögöt, akkor még utólag valamely szemrehányást tehetnék magamnak, hogy nem küzdöttünk egyenlő fegyverekkel. Én vidám és bátor voltam, tehát okvetlenül nyernem kellett, mert a bátraké a szerencse. Mondom, az osztrigát is nagyon szeretem, de sohasem ettem meg többet 2 tucatnál. Egy barátom ugyanis abba halt bele, hogy 28 osztrigát evett meg egy ültében. 28 darabot, az igaz, hogy a kisebb fajtából. Más dolog a polip, tengeripók, amelyet fejszével szoktak agyonütni a halászok. A tengeripók lába is savanyú pácban, bőséges vörös hagymában, borssal, fűszerrel éppen olyan ártatlan eledelek, mint akár az ángolna. Nincs itt maguknak valamely szalámi csutkájuk? Kérdezte hirtelen nyugtalankodva az ezredes, mintha szalámi szagot érzett volna. Tudja, János, a szalámirúdnak a végét gondolom, amelyet már félretettek, mert a kicsinysége miatt nem alkalmas arra, hogy belőle vágjanak. A szalámirúdnak a végét, ahol a spárga van, nem mindenki tudja megrágni, de hál' Istennek az én fogai megészségesek, talán a részkrajcárt is el tudnám harapni. A csapos legényim már teljesen az ezredes szolgálatában állott, mert volt valami varázslat az idegen szavaiban, amelyet napestig lehetett hallgatni. A jégszekrényben csak keresgélni kellett. A kiskosmák jégszekrényében gyakran akadnak ilyen szalámi rudacskák, amelyek néha hetekig várnak a szakértőre, máskor pedig nyomban megtalálják a maguk gazdáját egy siető bérkocsis alakjában, aki majd valahol várakozás közben előveszi őket a köpönyeg zsebéből. Így jutott el az ezredes különös étvágyában a liptói túróig, amely csípős volt, átható szaga volt, vékony lemezekben helyezkedett el a sós kiflin, mert az igazi sajt kemény szokott lenni. Már éppen befejezni készült étkezését, amikor az arab szürke előtt gyors perdüléssel állott meg egy fiáker, és a kocsiból egy halvány, magas termetű fiatalember szállott ki. Ha az ezredesnek lett volna érzéke a civilek öltözködése iránt, észre kellett volna vennie azt a keresettséget, amelyet a fiatalember öltözékével elárult. Galléros köpönyege volt, feketéből, amilyenben a regényhősök vannak a múlt században. kihajtós ingallérja volt és csirkés kézelője. Fehér pettyes kék nyakkendő hanyagul volt a nyakán megkötve, és a mellénye teremtucse hímzett, fehér mellény volt, mintha az összes ruhadarabokat valamely színházból kérte volna kölcsönbe. De az is lehet, hogy örökbe. Olyan vékony lábszárai voltak, mint egy komédiásnak. És lábszárai karcsúságát még fokozta a szűk, fekete nadrággal is. Magas sarkú, nőies cipője volt. A fiatalember nagyon halovány arccal lépett be az ajtón, mintha segítséget keresne itt. Dúlt vonásai bizonyos leküzdhetetlen félelmet mutattak, mintha menekvésben ért volna ide. Hosszú haja volt, amely homlokába, fülére hullott. Az arca szőrtelen, szenvedélyes, epedő. No, ezért a pénzért lehetne valami muzsikus is, gondolta magában az ezredes, akinek figyelmét nyomban feltöltötte a bérkocsiból kiugró fiatalember, pedig egyébként nem szokott embertársaival törődni. Valami vonzódást érzett ehhez a különös fiatalemberhez, azt se bánta volna talán, ha az más hely hiányában az ő asztalához telepedik. Ám a fiatalember nem nézett se jobbra, se balra, hanem egyenesen a mérőasztalnak tartott, mint valami gyógyszertárban a sürgős esetekben. Vonagló ujjaival pénzdarabot vett elő, és alkoholista mohósággal kopogtatott a pénzdarabbal a mérőasztal bádogján. A csapos legény féloldalt elfordult az ezredestől, hogy végigmérje a kopogtatót. Egy pohár erős szilvóriumot kérek, szólott a fiatalember, valamely más világi hangon. Szilvasz ezt, tette hozzá kesernyés nevetéssel, mintha önmaga felett gúnyolódnék, hogy olyan helyzetbe került. Szilvasz ezt kell innia. Az ezredes, bár második fröccsét mérette ki, hogy talán ezzel is hasonlatos legyen a ma részeges újságíróhoz, csendesen megcsóválta a fejét, és arra gondolt, hogy mi lesz az ilyen emberből, aki már kora fiatalságában kocsmák mérőasztalai előtt a csorog. A fiatalember azonban még mindig nem törődött az ezredes kötekedésével, amint az kihívólag nézegette őt. A csapos legény arcába meresztette a szemét, mintha élete nagy bajában attól kérne kegyelmet. A csapos azonban érzéketlenül nyújtotta feléje a szeszes poharat. A fiatalember a poharat szájához kapta, és már éppen felhajtani készült azt, amikor váratlanul az ezredes gunyoros, lenéző, dőfös arcával került szembe a tekintete. Bár az ezredes ezt bizonyára nem akarta, igen sértő volt az arc kifejezése, mint közönségesen lenni szokott. Ja, a nagyvilági életben szükségünk van olyan arc kifejezésekre is, amelyek nem mások, mint állarcok. Némely embernek csak akkor látszik meg az igazi arca, amikor a halál csinálja azt. A fiatal ember, amint az ezredest megpillantá, oly rémületet fejezett ki a tekintetével, mintha az ördöggel, vagy a halállal találkozott volna. A pohár kicsusszant ujjai közül, és sikoltva törött el a görbepadlón, pedig ezeket a pohárkákat rendszerint vastag üvegből öntik. Aztán hirtelen felemelte a kezét a fiatalember, és eltakarta a két szemét, mintha nem bírná tovább látni a rémet, amely elébe állott. Vakon, imbolyogva fordult meg, és szellemlépéssel szökkent ki az ajtón. Gyerünk a laktanyába! Kiáltott a hörgő hangon a kocsis fülébe, aki olyan gyorsan vágott a lovai közé, mint a halál. Valóban, mint a későbbi megbeszéléseknél kitűnt, ezt a fiákerest nem ismeri vala senki a környéken, pedig itt, az arabsnál minden valamire való bérkocsi meg szokott fordulni. Még, ha kerülőt is kellette végből tennie, hát a fizetéssel mi lesz? Ordított János, a gazda is felugrott csendes kártyázásából, mert ilyen dolog már régen fordult elő kocsmájában, nem lehet ezt tűrni, még ha néhány fillérről van is szó. A gazda éppen azt akarta parancsolni Jánosnak, hogy futamodjon a bérkocsi után, ha kell, a laktanyáig is, amikor az ezredes, a másik idegen, most csendes, komor arccal intett. Azt a pohárkát majd én fizetem. Az ezredes szavai, bár azok meglehetős csendes hangon mondattak ki, feltűnést keltettek a kocsmában. Vajon mi köze volt a fiatal idegennek az idősebb idegenhez? Vajon miféle titok rejtőzik itt? Végre egy bölcs fiákeres mester, nyugalomban oldotta meg a kérdést a maga természetes eszével. Így szólott a kártyázó asztalnál. Valószínűleg a bácsikája, mondta hüvelykujjával az ezredes felé bökve. És tovább folyt a játék, mert a klinikai szolgák még mindig nem érkeztek meg. Némely napokon több a boncolás. Az ezredes most nagyon elcsendesedve ült helyén, mintha valami búskomoly sejtelem szállotta volna meg a fiatalember kocsmai megjelenése óta. Bár nem volt mondható kalandos gondolkozású férfiúnak, még az a különös ötlet is felbudjant benne, hogy ez a fiatalember volna az az újságíró, akivel neki a mai nap folyamán halálos párbajt kell vívnia. Hiszen az ezredes soha se látta az újságírót, ő a kaszinó megbízásából tend mindent, amit elégtételnek lehet nevezni, akár halállal is végződjön az. János, a csapos legény az iménti jelenettől még felhevülten állott helyén, és az ezredesnek panaszkodott, miután a gazda megint elmélyedt a kártyázásban. Jól néznénk ki, ha csupa ilyen vendégünk volna, aki földhöz vágja a poharat, és azután fizetés nélkül megszökik. Az ezredes csak bólogatott a legénynek, miközben többször elővonta zsebéből óráját. Még körülbelül negyed órája volt a párbaj előtt, amelyhez éppen kellő időre akart megérkezni. 2 percnyi séta innen a laktanya, tudnillik az ezredes egészen feleslegesnek tartotta, hogy a civilekkel, a párbaj segédekkel, orvossal hosszadalmasabban ismerkedjék a párbaj előtt, amit nem lehet amúgy sem elkerülni. Az ő szekundánsai, az ezredesek, orvosa, Kostka Emil bizonyosan a helyükön lesznek. Ami pedig nincs jogában senkinek, feltételezni, hogy PEG szolgálaton kívüli huszárezredes gyávaságból késlekedik. Csak éppen a felesleges beszédet akarja elkerülni. Vezényszóra lőni, aztán zsebretett kézzel várni, hogy az ellenfél tud-e még visszalőni. De valószínűleg nem lő már vissza. Habár egy haldoklóról mondják, hogy végső erejével még elsütötte a pisztolyát, és talált. Bolondság, az egy században egyszer fordul elő. Ha valóban ezt a bolondos külsejű fiatalember találná ott maga előtt a kaszárnya fedett lovaglójában, amint kihajtott fehér gallérjával és hosszú, fehér manzsettáival biztos célpontnak állana ki pisztolya elébe. Ha valóban ez a nyavajás, beszámíthatatlan fiatalember volna az ellenfél, akkor igen kellemetlen volna a dolog, de a helyzeten ez mit sem változtatna. Utóvégre az ezredesnek semmi köze sincs az illető személyéhez, se rokonságához, se esetleges szeretőjéhez, se apjához, se anyjához. A kaszinó döntött ebben az értelemben, a kaszinó döntése ellen pedig nincs appelláta. Kérek abból a pálinkából én is, szólalt meg most az ezredes, szinte akarata ellenére, mert most már némileg restelkedett, hogy ennyire azonosítja magát ellenfelével, aki valóban csak egy újságíró lehet hímzett fehér mellényben, amint a pisztolypárbajhoz öltözködik. János nem értette mindjárt a szót, mert hiszen nem volt beszélíró, aki nyomon követhetné egy ezredes gondolatait, de lassan észbe kapott, és pálinkát öntött egy pohárkába, talán éppen olyanba, amilyet az imént az ismeretlen fiatalúr elejtett. Az ezredes rövid szagolás után szilárd kézzel leöntötte a pálinkát gallérja mögé. Valóban különösen erős pálinka volt. Nyilván azoknak a kocsisoknak kedvence, akik téli hófőrgetekből érkeznek meg ide, a város végére, miután egész napjukat mindenféle haszontalan pasasérokkal töltötték. Vagy pedig azok a kocsisok kedvelték ezt a pálinkát, akik egész életükben hullákat fuvaroznak a szomszédos bonctani intézetbe. Szó se róla, mindenki kedvelte az arab szürke híres pálinkáját a környéken, miért ne ízlene az az ezredesnek is? No, most már csak mehetünk. Mond az ezredes, miután titokban krákogott egyet-kettőt, mert a világért sem akarta észrevétetni, hogy a kocsis pálinka kissé elkábította. De hát megitta a nyavajás tinta faló helyett. A fizetéshez az asszony jött elő a konyhából, mégpedig palatáblával és krétával, ami nagy mulatságot szerzett az ezredesnek. Elgondolta magában, hogy milyen jó tréfa volna, ha egyszer Stettner, a kaszinó főpincére is táblán számolna, és a visszajáró pénzt ezüst tálca helyett a szoknya zsebből adogatná elő. Az ezredes, hálából, hogy az asszonnyal van dolga, a legropogósabban kiegyet kereste elő a pénztárcájából, amely olyan keményre volt vasalódva, mintha még a múlt hónapi nyugdíjból maradt volna meg. Az asszony számolt, a pénz iránti tiszteletből mindig meghajlított nyakkal, jámboran, naivan, mintha a legfontosabb dolgot művelné, amelyre az élettől megbízást kapott. Remélem minden jó volt. Kérdezte az apró pénz visszaadása után, miután a ropogós bankon még egyet roppantott, mielőtt azt férfias pénztárcájában elhelyezte volna. Talán csak a perkelt. A pörkölt igen jó volt. Felelt türelmetlenül az ezredes, mert gyanakodni kezdett, hogy ezt a szót az ő bosszantására találta ki az asszony. Majd szivartárcájában keresgélt, miután ott egyenként szemügyre vette kincseit, a különböző szivarokat, amelyeket néha hetekig tartogatott, hogy kellő, illendő alkalommal gyújthasson rájuk. A csapos legénynek való rövid szivart hamar megtalálta, amelyet át is nyújtott a legénynek, mint valami érdemrendet, de a maga számára nem tudott hirtelenében szivart választani. Végre is egy bunkó formájú havanna szivarra esett a választása, amilyen szivarra az arab szürke fennállása óta nem gyújítottak rá ebben a helyiségben. Nem, most már semmi körülmények között se akart hasonlítani ahhoz a kóficemberhez, miután azt látni vélte. Miután megállapította róla, hogy az ejtette el a pálinkás poharat, miután az ezredest megpillantotta és felismerte, mert az ezredes feltette magáról, hogy őt az egész városban ismerik. pláne ellenfelei. Nem, sehogy se illett volna más arcra ez az ember feletti rémület, csak az ellenfele arcára. Komolyan és ünnepélyesen gyújtotta meg kis bunkóját az ezredes, miután az aranypiros papír szalagot megvetéssel leszakította róla. Mi balga volt, hogy csak egy délutánra is el akarta felejteni rangját, társadalmi állását, baráti körét és megszokott életmódját, hogy leereszkedjen egy ismeretlen emberhez, annak feltételezendő szokásaihoz, mint egy kiengesztelésül azért, hogy estére agyonlövi, megszabadítván őt a földi élet gyötrelmeitől. Az a legnagyobb szamár, aki valaha is bocsánatot kér valamiért, mert igazi megbocsátásról amúgy sem lehet szó, mondta az ezredes, kisbunkós szivarja rágyújtása közben. Hátrább az agarakkal annak, aki az életét félti, pöffentette az első füstgomoly, amelyet az ezredes szétfújt maga körül, mintha mindent el akarna egyszerre fújni, ami ezen a délutánon történt vele. A havanna valóban ízletes volt, mint az utolsó szivarhoz illik. Ezzel a szivargyújtási jelenettel körülbelül végeztünk is az arab szürkével és mindazokkal az urakkal, akik oda a város különböző részeiből megérkezendők voltak, mert erre nézve belső ösztönzésük volt. Bizonyos, hogy a klinikai szolgák végre megérkeztek, mert még a klinikán sem voncolnak éjjel-nappal. Megjöttek a város különböző részeiből a hullaszállító kocsisok, mert hiszen a hullaszállításban is bekövetkezik némi szünet. És este felé a ház elé állottak a fiákeres urak, akiknek ezen a környéken volt valahol az istállójuk. Dolog lett a mérőasztal körül, és a nyílókonyha ajtón át új perkelt szagáramlott ki. Jánosnak, a kosmáros nénak és még másoknak is éppen elég idejük volt már elfelejteni az ezredest, aki itt félelmetesen forgatta délután kerek szemeit, de voltak éppen kedélyes ember volt, aki még a csapos legénnyel is szívesen szóba állott. Amikor este felé egy késői hullaszállító kocsis jelentkezett a mérőasztal előtt, és ott mogorván megállott, mint, aki elégedetlen a foglalkozásával, a lábfejével áltában megvakarta a másik lábszárát, és mindaddig egy szót sem szólt, amíg két pohárkával le nem eresztett az erős pálinkából. Valami civilbe öltözött ezredest kellett fuvaroznom, mondta, miután piszkos zsebkendővel megtörölte a bajuszát, és Jánosnak is volt ideje az odahallgatásra. Ezek az urak egész életükben fényes egyenruhában járnak, és soha semmi dolgunk nincs velük, mert azt a katonaság intézi el. Ha egyenruhában halnak meg, az én fuvarom persze civil ruhába öltözött a halála előtt, hogy nekünk is legyen vele dolgunk. Azt mondták, hogy párbajban lelőtték őt a kaszárnyában. Mostanáig gondolkoztak azon, hová szállítsák. Végre is itt vagyunk mi, nekünk kell fuvarozni mindenkit. Ott van már a Svetena utcában. A csapos legény nem felelt a hullaszállító kocsisnak, mert éppen egy belvárosi fiákeres jött be, akinek itt sok ismerőse volt, és vigyázni kellett a rendelésére, mert hamar lármát csinált. Éjfél felé, amikor csillapodott a vendégforgalom, János, a csapos legény a hátát a szekrény sarkának vethette, és a délutáni vendég furcsaságain gondolkozott. Nem, sehogy se jutott eszébe, hogy ő volna az a bizonyos hulla, amelyet elfuvaroztak. Aki utána cifraszivar szalag maradt a sarokban.